Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök úr, a deviza hiteles ügyek hazai elbírálásában várható-e a jövőben bármiféle úgynevezett fordulat, vagy nem várható?
Nagyon érdekes ennek a kérdésnek az elmúlt hónapban történő tálalása a médiában, mert fordulatról a Kúria egyetlen alkalommal sem beszélt. Ennek ellenére egyes médiatartalmakban ez a kifejezés megjelent. Amiről mi beszámoltunk a fél évzáró sajtó reggelinken, az, hogy a korábban az általami létrehozott konzultatív testület, amely az érvénytelenségi perek gyakorlatát vizsgálja, a továbbiakban vizsgálat alá vonja majd a devizahiteles perek egy részét, különös tekintettel az árfolyam kockázattal kapcsolatos tisztességes vagy éppen tisztességtelen tájékoztatásra. Ezt az indokolja, hogy az Európai Unió Bírósága úgy tűnik, hogy egy bizonyos ponton megállt a devizahiteles ügyekben kifejtett álláspontjában, és nem adott közelebbi és részletes magyarázatot arra, hogy mit kell megfelelő tisztességes tájékoztatásként elfogadni, és mi minősül már tisztességtelennek. Természetesen ebben a kérdésben korábban a Kúria már véleményt nyilvánított, konkrét ügyekben is, jogegységi határozatban is, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy miután nagy tömegében most kerülnek majd ítélethozatali fázisba ezek az érvénytelenségi perek, vajon az alsófokú bíróságok hogy fogják fel a tájékoztatás megfelelőségének kérdését? Mi az, ami világos és érthető, és mi az, ami nem az?
Konzultatív testület bármilyen módon az alsófokú bíróságok ítélkezési gyakorlatára lehet hatással, vagy nem lehet hatással? Mert ha igen, akkor a jogkereső állampolgárok most azt fogják várni, hogy mit mond a konzultációs testület, és azt fogják számon kérni az alsófokú bíróságon eljáró bírón.
Ez mindig az a konkrét ügyben eljáró bírón múlik. Támaszkodik-e az orientációs pontként nyilvánosan elérhető konzultációs testületi véleményekre, vagy sem? Megteheti azt is, hogy a saját feje után megy, megteheti azt is, hogy a konzultációs testület álláspontján elgondolkozik.
A konzultációs testület álláspontja lehet olyan mértékben a korábbi kúriai gyakorlattól eltérő, hogy utána azt lehessen mondani, hogy ez egy fordulat? Vagy elméletileg nem lehet?
Ennek az elvi lehetősége mindig fennáll. Tehát a konzultációs testület az ítélkezés gyakorlat alapján elsőként juthat olyan következtetésre, hogy indokolt a bírói gyakorlat valamilyen irányú változtatása. Azonban meg kell mondani, hogy eddig sem az Európai Unió Bíróságának meghozott nagyszámú ítélete, sem az eddigi alsófokú bírói gyakorlat nem késztette arra a kúriát, hogy a korábban a devizatételes ügyekben meghozott állásfoglalásait módosítsa.
Az, hogy az ügyek az Európai Unió Bírósága előtt vannak, de közben ebben már volt egy jogalkotási tevékenység, és a kúria is nagyon határozottan irányt mutatott. Ez azt jelenti, hogy most tisztázott a devizahiteles ügyek teljes kérdésköre, vagy még mindig merülnek fel az alsófokú bíróságokon olyan kérdések, amelyeket újra értelmezni kell?
Folyamatosan vannak újabb és újabb részletkérdések. Említek például három olyan közelmúltban közzétett ügyet, amely eddig nem vizsgált kérdésekben nyilvánított véleményt. A 2018 évi 2018 évi bírósági határozatok kúriai döntések című folyóiratban 230-as számon tettünk közzé egy döntést arról, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy a szerződés nem jött létre, hogyha a kölcsönszerződés aláírását követően a kölcsönösszeget folyósították, megkezdték a törlesztést, és nem volt olyan a gyakorlattól, a banki gyakorlattól eltérő szerződéses rendelkezés a tájékoztatás vonatkozásában, ami külön figyelemfelhívást tett volna szükségessé. Egy másik döntésünkben ez a 2018 évi 256-os számú döntés, azt mondtuk ki, hogy a hitelszerződésben az esetleges végrehajtás mellőzésével, bírósági végrehajtás mellőzésével történő értékesítés esetén alkalmazott értékbecslő kiválasztására vonatkozó kikötés nem tisztességtelen, ha a bank ezt a jogot a saját maga számára tartja fenn, ha ez ellen megfelelő jogorvoslatot biztosít. Végül egy harmadik döntés, ami arra vonatkozott ez a 2018 évi 284-es számú döntés, amely a zálogjogosult javára történő biztosítási összeg kifizetés érvényességét vizsgálta, és megállapította, hogy nem tisztességtelen bizonyos feltételek mellett az ilyen kikötés sem.
Hogy látják, a devizahiteles ügykör mikor fut ki végleg a magyar igazságszolgáltatás rendszerében? Vagy mikorra zárulnak le ezek a jogvitek, amelyek jó néhány éve nagyon sok fórumon folynak?
Én azt hiszem, hogy ez jó részt az adósok és a bankok alapállásán múlik. Jelenleg úgy látjuk, hogy nincs jogi alap arra, hogy további új típusú perek induljanak ebben a kérdéskörben, mert minden felmerült kérdést a bírósági rendszer kezelni tudott, minden felmerült kérdésre talál választ. És azt gondolom, hogy a jelenleg folyamatban levő pereknek a lezárása elsősorban attól függ, hogy a peres felek, tehát a hitelfelvevő adósok, másik oldalról pedig a bankok, mikor látják be, hogy egy kölcsönösen előnyös lezárása az ügynek akár hasznosabb lehet, mint a legfelsőbb fórumig elvinni a devizahiteles ügyeket.
Megállapítható-e, hogy ez alatt a sok év alatt, ami alatt devizahiteles ügyek a magyar bíróságokon folynak, belejöttek-e a bíróságok és a felek ennek a tárgyalásába? Mert kívülről nehéznek tűnik a sebesség megállapítása, mert időnként külföldi Európai Uniós bírósághoz való fordulás befagyasztja az ügyet.
Miután a jogi háttéranyag meglehetősen összetett, tehát részben a fogyasztóvédelmi szabályok európai jogforrási jellege miatt ezek az ügyek hosszú ideig álltak, felfüggesztették őket. Emiatt a valóságos pertartam az eltelt hosszú évek ellenére viszonylag kicsi.
Tehát amíg érdemi munka folyt és érdemi tárgyalásokat folytattak, az viszonylag rövid idő alatt
zajlott? Az viszonylag rövid idő, és ezek főként az érvénytelenség kérdését érintették ezek a perek. Még előtte vagyunk tulajdonképpen a tájékoztatás megfelelőségével összefüggő peres gyakorlat kialakulásának. Ez most folyik. És ezt követően kerülhet még sor arra a kérdésre, ami a konzultatív testület előtt már felmerült, hogy vajon ha egy tájékoztatás nem tisztességes, és emiatt a szerződés érvénytelen, akkor melyek a szerződés jogkövetkezményei, milyen módon rendeződik a felek jogviszonya? Ebben a kérdésben éppen most folyik tanácskozás.
A bírói gyakorlat képes azt kimunkálni, hogy mi a tisztességes? Mert ami nekem tisztességes, az nem feltétlenül ugyanezen a mércével méretődik meg másnak, mert ő esetleg nem érti, vagy fordítva, én nem értem, ő meg érti, és neki ez tisztességes.
Ez egy olyan kérdés, ami általánosságban nem válaszolható meg, és erre az Európai Unió Bírósága is többször rámutatott, hogy konkrét körülmények alapján, konkrét esetben felmerült bizonyítékok kapcsán lehet csak állásfoglalni abban, hogy a tájékoztatás tisztességes volt-e vagy sem. Legjobb tudomásom szerint a bírák ezt az egyedi ügyre szabott bizonyítást és mérlegelést el is végzik az ügyekben.
Közigazgatási felső bíróságnak hol lesz a helye a magyar igazságszolgáltatásban?
A közigazgatási felsőbíróság felállításának kérdésében a kúria hivatalos álláspontot nem fogalmazott meg, és mindaddig azt gondolom, hogy indokolt is tartania magát ehhez az állásponthoz, amíg minden kiterjedően nem lesz ismert az a jogszabályi háttér, amely a közigazgatási, az önálló szervezetben történő közigazgatási bíráskodás feltételeit tisztázza. A joganyag egy jelentős része elkészült, a parlament erről szavazott, azonban nem ismerjük például a jogorvoslati rendszer változásának irányait. Ettől függ majd, hogy a közigazgatási felsőbíróság mennyiben és milyen ügyekben működik majd fellebbezési fórumként, és milyen ügyekben jár el majd felülvizsgálati bíróságként. Ezek a kérdések alapvetően határozzák majd meg a bíróságok arculatát, és meghatározóak a vonatkozásban is, hogy hány bíróra, hány igazságügyi alkalmazottra, hány támogató segítő személyre lesz szükség majd az egyes bíróságokon. Tehát a hatáskör, jogorvoslat kérdése alapvető a tekintetben, hogy világosan lássunk a teljes konstrukció illetően.
Úgy kell elképzelni, ha a teljes konstrukció kialakul, a kúriát meg a közigazgatási felsőbíróságot, hogy két azonos szinten álló ikertorony, csak más-más hatáskörrel?
Ez így van. Ez történetileg is így volt, 1949-et megelőzően tulajdonképpen egy fél évszázados működést tudott felmutatni ez a modell Magyarországon. 1896-tól 1949-ig, és hasonlóképpen működnek például a német általános hatáskörű és speciális bíróságok, ott ugye öt ilyen bírói ág működik, és nagyon hasonlóan működnek például Ausztriában a közigazgatási bíróságok, vagy Csehországban, akár Lengyelországot is említhetem példaként.
Elméletileg ki lehet-e azt számolni, a jelenleg működő közigazgatási és munkaügyi bírósági rendszer teljesítménye alapján, hogy milyen teljesítményt kell tudnia egy önálló közigazgatási bírósági rendszernek a felső bírósággal együtt?
Becslések természetesen vannak, hiszen a szervezet felállításához szükséges pénzügyi keret kialakítása nélkül nem történhet meg, ez jogalkotási előírás. De hogy ezek a becslések mennyiben felelnek meg a következő évek valóságának, ezt nehéz most megmondani, hiszen a jogorvoslati rendszer, a hatáskör kérdése, ez még szabályozásra vár.
Úgy kell elképzelni majd a jelenlegi közigazgatási és munkaügyi bírósági rendszert, hogy abból a közigazgatási szakág kimegy, és a munkaügyi szakág meg marad ott, ahol volt?
Legjobb reményeink szerint igen, és a törvényi szabályozás is abba az irányba mutat, hogy egy szervezetileg elkülönült közigazgatási bírói rendszer magját az eddig a közigazgatási szakágban dolgozó bírák fogják képezni. Azt hiszem, hogy ez a legfőbb és legfontosabb garanciája annak, hogy az elmúlt rendszerváltás óta eltelt 27 évben kialakult jogállami értékek teljes mértékben átkerüljenek az új szervezetbe, és egy folyamatos ítélkezés valósuljon meg, ami a kiszámítható jogrend nézőpontjából kívánatos és elkerülhetetlen.
Mi lesz a sorsa mostani megítélése szerint a hatáskörök hiányában, a közigazgatási bíráskodásban kialakult joggyakorlatnak, amelyeket iránymutatásokban fogalmazott meg legfelsőbb bíróság és a kúria is? Használatosak maradnak az új rendszerben, vagy nem lesznek használatosak?
Én azt gondolom, hogy az átkerülő közigazgatási bírák hasonlóképpen fognak viszonyulni a felmerülő jogi problémákhoz, ahogy eddig tették, hiszen semmi okuk arra, hogy ezen változtassanak. Tehát, ha a jelenleg meglévő közigazgatási bírói kar meghatározó lesz a jövőbeni közigazgatási bíróságra is, és minden ebben az irányban mutat, akkor én úgy gondolom, hogy a bírói gyakorlat is folyamatos és hasonló felfogású lesz.
Munkaügyi bíráskodás is ugyanolyan felfogású lesz, mint eddig. Ez a gazdasági és piaci változásoknak legjobban kitett jogág, hiszen a munkatörvénykönyve alapvetően befolyásolja a joggyakorlatot.
Nagy élmény számomra, mint munkajoga korában nem foglalkozó jogász számára figyelni azt a mentalitást, amit a kurján a munkaügyi bírák mutatnak. Hihetetlen alapossággal és gondossággal törekszenek arra, hogy egybe tartsák a jogterületüket, hogy pontos határokat húzzanak, például az új polgári törvénykönyv általános szabályai és a munkatörvénykönyve speciális szabályai között. Úgyhogy azt kell mondjam, én a munkaügyi bírákat nem féltem, eddig is ragyogó teljesítményt nyújtottak, és ezután, ha önálló szakággá válnak a kúrián és a bírósági rendszerben, ez csak javulhat.
Az világos sem már, hogy a jogalkotó hol fogja majd meghúzni a határt a munkajoggal kapcsolatos magánjogi ügyek meg a munkajoggal kapcsolatos közigazgatási ügyek között? Alapvető kérdésnek látszik.
Ez a kérdés már tulajdonképpen eldőlt, hiszen a közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartoznak majd a közszolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos jogviták és a társadalombiztosítási perek. Természetesen ez felveti azt a kérdést, hogy vajon mennyiben különíthető el a munkajogi szakágban a magánjogi munkajogot alkalmazó és a közszolgálati munkajogot alkalmazó kollégák köre, és a munkajogi bírók közül hányan és kívánnak-e a közigazgatási bírói szervezetrendszerbe átmenni?
Ugyanazon munkahelyen lehet közszolgálati jogviszonyban dolgozó ember és munkajogi jogviszonyban dolgozó ember, és ha itt valamilyen vita van, akkor az két külön bíróság fogja elbírálni magánjogi, munkaügyi és közszolgálati munkaügyi kérdésekben?
Ez azt gondolom, hogy egy jó felvetés, de bizonyos mértékig látszólagos egyezés, hiszen senki sem kéri számon például a kúrián dolgozó bírák jogviszonyára vonatkozóan ugyanazt az ítéletet, mint egy fűtésszerelővel kapcsolatos munkajogi jogvitában hozott ítéletet.
Mikor kezdődik el az a munka, amikor kezdik tervezni a bírók mozgását? Mert hát ez lehet, ez általában mozgással is együtt jár, amit Magyarországon a bírók sem szívesen hajtanak végre.
Én úgy gondolom, hogy rendkívül körültekintően kell majd megtervezni ezt a folyamatot. Ennek a sarokpontjait látjuk, hiszen a vonatkozó törvények elfogadására legkésőbb tavasszal sor kerülhet, és amint megválasztásra kerül a közigazgatási felsőbíróság elnöke, akit nyilván rengeteg feladat terhel majd az előkészítésben, ezért is rendelkezik úgy a törvény, hogy akit majd megválasztanak a közigazgatási felsőbíróság elnökének, az a kúriára kerül, és a 2019-es évben, amíg még nem létezik maga a szervezeték elkülönült közigazgatási bírósági rendszer, hiszen az csak 2020. január 1-től áll fel, addig ez az újonnan megválasztott elnök egy ötfős titkársággal lesz arra hivatott, hogy előkészítse a szervezési munkákat. A tavasz folyamán várhatóan nyilatkozni fognak a kollégáim is arról, hogy kívánnak-e átmenni az új szervezetbe, de én azt gondolom, hogy ez a nyilatkozat valójában a pozíciójukat tiszteletben tartó, de valódi választást nem engedő lehetőség, hiszen aki ragaszkodik a hivatásához, szereti a közigazgatási jogvitákat, márpedig a kollégáim évtizedek óta dolgoznak ezen a területen, valódi értéket teremtettek, az ő érdekük is, és a leendő új bíróság érdeke is, de minden jogkereső állampolgár érdeke is az, hogy ezek a tapasztalt bírák az új szervezetben változatlanul dolgozzanak.
És ez egy szabály, hogy a közigazgatási kollégium közigazgatással foglalkozó bírái azok ugyanabban a rangban mennek át a közigazgatási felső bíróságra?
Tehát a kúriai bírák felsőbírósági bírákká válnak. És meg kell említenem, hogy az elmúlt hetek folyamán Trócsányi miniszter úr meglátogatta a kúrián dolgozó közigazgatási bírákat egy a közigazgatási bírák egyesülete által szervezett rendezvényen, és minden kérdésre nyitott volt, a bírák hasonló jellegű kérdéseire nyílt és egyenes választ adott. Arra is utalta a miniszter úr, hogy hasonló találkozóra a tavasz folyamán is sor kerül.
Az felmerült, hogy a független, hatékony és tisztességes eljárás garanciái azok elegendőek-e az új közigazgatási felsőbíróságban, mert ez a közigazgatási bíráskodás három alapköve.
Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból semmilyen aggály nem lehet, hiszen már most azon eljárási szabályok alapján dolgoznak a közigazgatási bírák, amelyeket majd az új bíróságon is változatlanul kell alkalmazniuk.
2019-ben néhány joggyakorlatelemző csoportot már említett. A munka jogi szakág nem fog erőteljesebb hangsúlyt kapni? Új munkajogi szabályozásunk van.
Valószínűleg a munkajogi kollégium a megalakulását követően még aktívabban veti majd bele magát a joggyakorlatelemzésbe, és valószínűleg talál olyan izgalmas témákat az új munkatörvénykönyve alkalmazása körében, amely ragyogó alkalmat kínál majd a bírói gyakorlat feltárására, ami az elmúlt időszakban felmerült lehetőségként az a munkajogi érvénytelenség kérdésköre, ami megint egy olyan általános téma, ami lehetővé teszi majd a munkajogrendszereinek egészét vizsgálni.
Milyen más nagy témákkal foglalkoznak a jövő évi joggyakorlatelemzésben?
Ebben a kérdésben még nem született döntés a kúrián. Megtörtént az a találkozó, amelyet a javaslattevőkkel a kúria kollégium vezetői és személyesen magam is megszerveztünk, ahol szóban indokolhatták az előterjesztett javaslataikat, és ennek alapján több olyan téma is felmerült, amelyre több irányból érkezett javaslat. Ilyen volt például a gondosság alá helyezési perek gyakorlata, ahol új anyagi jogi szabályok érvényesülnek, és ahol az ombudsman is folytatott a közelmúltban vizsgálatot, és a vizsgálat hatására ő is indokoltnak találta egy joggyakorlatelemzés elvégzését. Nagy valószínűséggel a gondosság alá helyezési pereket 2019 évben vizsgálni fogjuk.
Az a jellegzetessége, hogy az általánostól a speciális felé haradva dolgozik a joggyakorlatelemző munka is? Vagy mindig azt nézik meg, hogy hol van konkrét probléma, és azt elemzik?
A dolog két irányú, tehát mindig közreműködnek a csoportok munkájában olyan professzorok, jogtudósok, akik az elméleti tételeket bontják le gyakorlati elvekre, és természetesen a csoportba kerülő alsófokú bírák pedig hozzák a saját problémáikat, a saját kérdéseiket, amelyek a konkrét ügyek kapcsán felmerülnek.
Az napirendre kerül, hogy a hazai jogunk az hogy van beillesztve az Európai Unió közös jogába, ami szintén a mi jogunk, alkalmazni kell?
Mind az Országos Bírósági Hivatal, mind a kúria tett intézkedést a vonatkozásban, hogy egy belső nyilvánosság elkezdjen működni az uniós jog alkalmazásával összefüggésben. Egyrészt ugye működött az európai joggal foglalkozó bíráknak egy köre, másrészt létrejött az az adatbázis az Országos Bírósági Hivatal honlapján, amely az előzetes döntéshozatali kérelmekkel érintett ügyeket tartalmazta egy adatbázisban, és a kúria is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel egy külön tudományos kis csoport keretében. Úgy látjuk azonban, hogy általánosságban a jogterület szabdaltsága és nagyon sok irányú volt, amiatt nincs értelme vizsgálódni az uniós jog magyarországi hatája, vagy hatása, vagy alkalmazása vonatkozásában. Azokat a konkrét ügyeket kell alaposan körbejárni, ahol az uniós jog alkalmazásának a kérdése felmerült.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Dalár Péter, a kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.